itt a tavasz, egy új negyedévet kezdünk, új témát ebben a Biblia tanulmányok mindennapra sorozatban, és ebben a negyedévben a Mózes első könyvével foglalkozunk. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és azt hiszem, hogy ez egy olyan érdekes, izgalmas, nagyon sok gondolatot helyretevő, felkeltő téma lesz, majd meg fogjuk látni a különböző tanulmányok kapcsán, amely szerintem sokunknak fog segíteni. Az első alkalommal, amikor a teremtésről beszélgetünk, akkor nagy szeretettel köszöntünk téged, Szabó Attilát, egy kollégánkat, lelkész kollégát, és te biológia tanár is vagy, aki hát pont ezen a területen fogott meg téged a Bibliának a gondolata, Istennek a szeretete, és hát ez biztos, hogy elő fog jönni a mostani beszélgetésben.
Bizonyára így van.
Igen. És én úgy tudom, hogy te, hát nem úgy tudom, mármint, hogy biztosan tudom, hogy könyveket is írtál ezen a téren, ebben a témában.
Igen, van egy közös könyvünk egy csapattal, az Értelmes Tervezettség csapattal, a Tudomány Felfedezi Isten című könyvünk, ez egy összeállítás, de a Természet és Ember a Biblia és a Költészet tükrében, illetve a Természetben a Teremtővel című könyveket pont azért írtam, hogy a teremtőnek a lényéről, a természet alkotásain keresztül hogyan tudunk bizonyságot tenni, és egyáltalán meglátni, észrevenni ezt a sok csodát, amivel Jóisten megajándékozott bennünket az ő teremtő hatalmával.
Hát éppen ezért is gondoltuk Krisztivel, hogy te lennél a legalkalmasabb erre a mai beszélgetésre, aki a teremtés témában, evolúció gondolatkörében otthon vagy, és érted mind a két gondolkozást, és ilyen szempontból sokat fogsz tudni nekünk segíteni, Kriszti.
És előadásokat is tartottál, beszélgetéseket, igen, amit vissza lehet nézni a YouTube-on,
igen,
is.
Igen, is van néhány beszélgetés, és azért különösképpen nagyon érdekel ez a téma, mert én nekem ez volt a legnehezebb a Biblia megismerésében, mert Jézus személyét el tudtam fogadni, csodáltal töltött el a tanítása, a proféciák világa, az életmód üzenete, de a teremtés könyve, a Biblia legelső lapja, ez számomra megbotránkoztató volt a főiskolai tanulmányaim után. És emlékszem rá, hogy annyira vajuttam ezen a ponton, mert nem tudtam elfogadni így a Bibliát. És egyik kedves, értelmes, nagyon kedves testvérem azt mondta, hogy figyelj, vagy igaz a Biblia első lapja, vagy akkor az egész Biblia nem igaz. Tehát mondom, hogy tudom eldönteni, hogy tényleg igaz ez a hatnapos teremtés történet? És azt mondta, hogy ad egy tanácsot. Olvassak szakirodalmat, de ne tájékoztató, ismeretterjesztő jellegűt, és ne középiskolás szintűt. És akkor történt az, hogy pont megjelent Vida Gábornak, a genetikusnak egy ötkötetes evolúciós egyetemi tankönyv sorozata, és gondoltam, hogy én ezt végigolvasom. Végig is olvastam, és ez győzött meg arról, hogy az evolúció nem lehetséges, ugyanis minden egyes fejezetnél a millió kérdést, bizonytalanságot felveti a szerző, meg a szerzők, és talán egyetlen egy szerzőnek a szavával illusztrálnám, hogy hova jutottak. Azt mondja Molnár István az egyetfejlődésről szóló fejezet végén, egy jó hosszú fejezet, amely minden kérdés szakirodalmat felsorol, hogy enigmák kapcsolata maga is enigma, és impenetrábilis misztérium. Na, ilyen nyelven írták a könyvet, igen, különben, igen. Na, de lefordítom.
Ezt fordítva nagyon köszönjük.
Talányok kapcsolata maga is talány és áthatolhatatlan titok.
Ez
vagyis teljes bizonytalanság, ha a tudomány korrekt szemszögéből nézzük ezeket a nagy állításokat, hogy véletlen kialakulás, igen, hogy szelekció, hogy mutációk által jött létre a világ, stb. Stb. Tehát engem ez meggyőzött, hogy akkor a Bibliának igaza lehet, és amikor mélyebben utána néztem ezeknek a kérdéseknek a Biblia alapján és a tudomány alapján, kiderült, hogy nagyon is alátámasztható a Biblia állítása, bizonyos értelemben tudományos szempontból is.
Egyértelmű. Szóval számomra, aki azt mondhatom, hogy ezen a téren laikus vagyok, főleg hozzád képest, hogy bennem az munkálódott ebben a témakörben, hogy az evolúciói szakértők, és tényleg elismert, képzett, nagy értelemmel és ismeretanyaggal rendelkező szakemberek is oda jutottak el, hogy a világ tervezettségéről beszélnek, de nem beszélnek a tervezőről. Na most, hát ez egy egyszerű laikus ember számára is teljesen világos, hogy mondjuk itt van ez a kis távirányító a kezemben, hát ezt meg kell tervezni, különben nem tudjuk megvalósítani, és le kell gyártani. Tehát érteni kell, hogy mit akarok létrehozni, és azt meg kell csinálni, azt ki kell találni, különben ez nem lesz a kezembe. Na most, hát ilyen szempontból egy egyszerű ember is nagyon is komolyan el tud jutni arra a végkövetkeztetésre, amit te is megemlítettél.
Hát igen, a DNS-ben 1000 könyvnyi anyag helyezkedik el, igen. Információ, és nem véletlenszerű információ, igen. Hanem bekódolt, szabályszerűen, igen. Rendszerbe szerelt információ, és annak a ritmusa, időrendi, igen. Behoztása is, hogy mikor, igen. Hogy fejlődjön ki egy ember, vagy egy szerve, vagy test, hát ez lenyűgöző. Honnan az információ?
Ha honnan jött
honnan ez a mérhetetlen nagy bölcsesség, igen. Hogy egy fűszálnak a hatékonyságát nem tudjuk utolérni, mert nagyobb hatásfokkal termeli a szervetlen anyagból a szerveset, mint a mi legjobb erőműveink, meg biokémiai üzemeink. Tehát a fűszál is többet tud. Tehát van miért alázatot gyakorolni egyrészt, másrészt pedig a csodálat és a felemelő ámulat hatált bennünket, amikor a természetben látjuk ezeket a műveket, az állatok, ha beszélni tudnának, című könyvben mondja, igen. Werner Gitt nagyon érdekes, igen. Módon mutatja be, hogy ha elmondhatnák, és úgy, hogy megértsük, akkor csodálkozhatnánk és ámulhatnánk, hogy mennyi csodával van tele ez, igen. Az egész teremtett, igen. Világ. Igen.
Én azt hiszem, hogy az egy nagyon lényeges szempont, megközelítés, amit meg is fogalmaztál, hogy mindezt az egész kérdést kört alázattal kell kezelni, mert azért olyan fantasztikus ismeretanyag és olyan csodálatos tervezettséget lehet látni, amely nem arra szabad, hogy vezessen bennünket, hogy aki nem gondolkozik velem együtt, azt le kell nézni, mert az buta, hanem inkább csak az alázat oldaláról, a tisztelet oldaláról kell megközelíteni még a tudománynak a területét is. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges szempont, én azt hiszem, Krisztin.
Igen, és én egy másik oldalát említeném meg, hogy ami ebből következik, hogyha az evolúcióval foglalkozó, uh-huh. És ebbe a kérdéskörbe önmagukat beleásó, hatalmas, mély tanulmányokat folytató emberek arra a következtetésre jutnak, hogy bizonytalanságok és homályos dolgok, és nem lehet igazából sok mindent megfejteni, hogy és miért, csak következtetések. Igen. Mi következik ebből az egyén életére nézve, illetve egyáltalán az egész emberiség sorsára nézve. Ezzel szemben, ugye fogjuk mindjárt olvasni, igen. Vagy ha megengeded, elolvasnám a heti Boldogan. Alapigét, ami Mózes első könyve első fejezetének az első verse, tehát gyakorlatilag a Bibliának a legelső
szavai,
az úgy hangzik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.
Igen,
ez,
igen.
Ez egy teljesen szükszavú, minden félreértéstől, illetve képlékenységtől mentes, igen. Kifejezés, ami bizonyosságot áraszt, mm-hmm. És noha a Biblia nem egy tudományos szakkönyv, és annak az előfeltételezésével indít, hogy Isten teremtette a világot, mm-hmm. És Isten nyilatkoztatja ki, hogy ő a világ felett áll, a világ, igen. Feletti, természet feletti mindenható teremtő, és ebből mi következik az emberre és az emberiségre nézve.
Így van. Ez egy nagyon fontos szempont. Én azt hiszem, hogy ez az alapvers, ami a Bibliának a legelső verse és a legelső néhány szava. Fantasztikus mélységekről beszél ez a vers tulajdonképpen, de egyet most mindenképpen hadd emeljek ki, hogy ez a megfogalmazás, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, egyrészt benne van ebben a néhány szóban, rövid mondatban, hogy Isten ki? Ki az, hogy Isten? Tehát ő az, aki teremtő. És ha teremtő, mit teremtett? Hát az egész kozmoszt, az egész világegyetemet, univerzumot vagy multiverzumot, teljesen mindegy, minek hívjuk, ugyanarról beszélünk. Ez a végtelen, végtelen, felfoghatatlan valami. Tér, anyagok, idő, energia, stb. És az az Isten már azelőtt is volt, hogy ez az egész világegyetem, ez a kozmosz már meglett volna. Ő már akkor is egy hatalom, akkor is egy teremtő potencia, és ő pedig úgy döntött, hogy na, akkor én most elkezdek teremteni. És erről beszél ez az első vers. Kezdetben ez a valaki, ez a teremtő valaki úgy dönt, hogy legyen tér, idő, anyag, egyszerűen otthona, hogy úgy mondjam, a teremtményeinek, angyaloknak és később az embereknek is.
Csak egy rövidet, hogy itt tulajdonképpen ebben a versben találkozik az örökké valóságnak a fogalma, tehát egy Isten örökké való, azzal, hogy ő megteremtette, amit utaltál is rá, Péter, hogy megteremtette az időt.
Például.
És megteremtett egy kezdetet. Tehát ez egy érdekes dolog, ugye nehéz felfogni a véges világunkban, véges elmével az örökké valóságnak a fogalmát, és Isten örökké valóságát, és hogy ő örökké létezett, és hogy lehetett akkor kezdet.
Így van.
De ez az, amit a Biblia említ.
Igen.
És itt vagyunk egyik nagy pontnál, ami az óriási ellentét az evolúció felfogás és a Biblia felfogása között, hogy mi az oka, célja, értelme ennek az egésznek. Salvador Lúria az Élet befejezetlen kísérlet című könyvében azt mondja, hogy el kell fogadnunk, hogy az csak pusztán statisztikai erők hatják át az életet, és el kell fogadnunk, hogy az életnek nincs oka, se célja, sem értelme. Ez rendkívül fontosan összefoglalja a korrekt evolúciós szemléletmódot, tehát nincs értelme, nincs oka és nincs célja. Ezzel ellentétben a Biblia azt mondja, Pál apostol aténi Areopágészi beszédében azt mondja, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván elrendelt idejüket és lakásoknak határaid. Idő és tér.
Így van.
És miért? Miért az egész? Ezt is megmondja, hogy keressék az Urat, ha talán megtalálhatnák őt, hisz nincs messze egyikünktől sem, és kitapogathatnánk őt. Hát ez az emberi élet célja. Így ez van. Egészen más, egy királyi származás, vagy a semmi, vagy és az értelmetlenség.
Krisztián?
És azért kell keresni az Urat, mert ő az élet forrása. Pontosan. Ő az, aki teremtett, és hogyha vele kapcsolatban vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy az élettel vagyunk kapcsolatban.
Már ebben a néhány gondolatban, amit eddig megemlítettünk, ez is csak érzékelteti, hogy milyen fantasztikus mélysége és magassága van ennek a leges-legelső rövid mondatnak és versnek a Bibliában. Annyi információ van benne, és olyan eligazító információ van, amit most itt megemlítettetek mind a ketten, hogy nekünk egy olyan teremtő Istenünk van, aki velünk személyes kapcsolatban akar lenni. Tehát ez az egész nekünk írott üzenet, a Biblia azt mondja el, hogy ide figyeljetek emberek, teremtményeim, én öröktől fogva létezem, és én azért teremtettem meg valamikor kezdetben már az otthonotoknak a helyét, a földet. A világegyetemen belül már megteremtettem, csak azért, hogy én veletek kapcsolatba, állandó baráti kapcsolatba legyek. Na most itt ez megemlít, lényegében magába foglal ez egy olyan gondolatot, amit szeretnék mindenképpen kiemelni ebben az egész témakörben, a teremtés témakörben, hogy a Biblia csak arról beszél, hogy Isten egy szerető Isten, egy tökéletes Isten, és ő egy olyan valaki és olyan világot teremtett, amiben nincsen rossz. És a rossz az nem nála kérhető számon, nem tőle kérhető számon, hanem a rossz az megtörtént, az betört ebbe a világ, ez isteni teremtésbe, és ő éppen azért, mert mindenható, ő ezt helyre tudja hozni. Tehát nem attól mindenható Isten, hogy semmi olyan nem történhet a világegyetememben, a világomban, amit én teremtek, amivel én nem értek egyet, hanem teljesen tiszteletben tartja a teremtményeinek a szabad akarati döntését, és azt mondja, hogy még hogyha el is rontjátok, én akkor is helyre tudom ezt hozni, és helyre is fogom hozni. Tehát van cél, és van megoldás, és van reménység, és ebben az első versben, meg a páli gondolatban is, ami ebből adódik, benne foglaltatik mindez. Krisztin?
Igen, olyan érdekesnek tartottam, ahogy a tanulmányunk előszavában Clifford Goldstein megemlíti azt, hogy ma, amikor az emberek identitásválsággal küzdenek, és nincs életcél, nem tudják, hogy honnan jöttünk, hanem nagyon sokan úgy gondolják, és tulajdonképpen ezt tanítják a világ progresszív egyetemein és intézményeiben, hogy az ember a véletlennek a terméke, és egy fizikus úgy fogalmazott, hogy az ember nem más, mint rendeződött por.
Igen.
Tehát, hogy úgy gondolja, hogy a véletlen által rendeződött por, és mindannyian láttunk képeket például a sivatagi homokdűnékről. Különleges formációkat hoz létre a szél, ahogy úgy rendeződik a homok, de aztán utána tovább rendeződik, és újabb alakok alakulnak ki, de nem kelnek életre. És nincs életcéljuk, nincsenek érzelmeik, nincsenek vágyaik, és egészen más, ahogy írja a tanulmánynak a szerkesztője, hogy bizonyos értelemben az ember is rendeződött por, de nem a szél vagy a véletlen rendezte, hanem a Teremtő Isten szeretettel alkotta meg, formázta meg, lehelte belé az élet leheletét, adott neki életcélt, és amikor szükség volt rá, akkor a megváltásáért az Isten a saját életét áldozta fel, és újjá is fogja teremteni a világot bűn nélkül és minden rossz nélkül. Tehát azért ez egész más dimenzió.
Egészen más, igen. Parancsolj.
Igen, az is nagyon érdekes, hogy amit említetted, hogy ez a végtelenül távol lévő is egyben Isten, ugye a transzcendens lény, másrészt nagyon közel van, immanens lény, tehát nagyon a szívünkben fontos. Van, és Jézus azt mondta, hogy maradjatok én bennem, és én is ti benetek. Tehát ő egészen közel jön, Istenben elrejtett életünk lehet, mondja a Kolosszai levél, és Isten is rejtőzködő érdekes módon, a bűneset után rejtőzködővé vált, mert előtte ugye hát érintkezhettek Ádám és Éva az Úrral, de a bűn miatt távol levőek lettek, de ez a bensőséges kapcsolat megteremtés, a megváltás, a szeretet, végsősorban mi az egész teremtésnek a célja? Szabadság, szeretet, fejlődés, és az emberre nézve még azt is mondhatjuk, hogy Isten képmására alakuljunk át. Tehát szeretetből teremtett, jónak teremtett, szépnek teremtette ezt a világot. Prédikátor 3.11 azt mondja, hogy mindent szépen csinált az ő idejében. Ápi Lajos azt mondja, szépségedből öröklátban ezer szemmel lakomáztam, de te megmaradtál mindaz ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. Tehát a költők ezt felfedezik, és ámulnak rajta. És azt mondja, még Byronnak egy szava jut eszembe, egy rövid versmondata, azt mondja, hogy hányszor felejtem az időt, ha nézlek egyedül a világtrónus természet, fák, állatok, hegyek, hatalmas az a válasz, mit értelmünknek te adsz. Tehát beszél a természet.
Így van.
Az egek beszélik Isten dicsőségét. Tehát egy értelmes, gondolkodó ember számára Istennek üzenete van a természeten keresztül is, és természetesen a kinyilatkoztatáson keresztül is.
És ez a lényeg, ugye a legtöbbször ezt szoktuk mondani, hogy Isten bemutatja önmagát, az ő jóságát, szeretetét, megoldó hatalmát a természeten keresztül, és a kinyilatkoztatott Biblián. Az üzenetén keresztül, és ez a két könyv, ahogy ezt így szokták mondani, a természet könyve, a tudomány, így is mondhatnánk, és a Biblia maga.
És érdekes, hogy előbb volt a természet. Hosszú ideig nem volt kinyilatkoztatás, és azért lesz szükség kinyilatkoztatásra, mert az ember elfelejtette, elhamásította Sátán a látásmódját a Teremtőről, hogy milyen is, és ki is az Isten valójában, de Jézus, amikor eljött, akkor azt mondja, hogy megnyitom az én számat példázatokra, és feltárom azokat, amik a világ meglavítás volt, a rejtve voltak, tehát ő újra kezdte bemutatni a fűn, fán, napfény, esőn, madarak, állatokon keresztül, hogy üzen az Isten a természeten keresztül, és nekünk, akik a Jelenések könyve 14. fejezet alapján a hármas angyali üzenetnek első üzenete az, hogy imádjátok, aki teremtette az eget és a földet, és féljétek őt, ami persze nem tőle való félelmet, inkább tiszteletet jelent, ez mind arra utal, hogy valami nagyon elromlott ebben a világban. Az emberek önmaguknak, az anyagnak adnak tiszteletet, imádatot, igen, és a Teremtő Isten személye háttérbe került. És ennek az üzenetnek, igen, a kihangsúlyozása nem véletlenül legelső mondatában a Biblia a Teremtőről beszél. Ez pontosan nagyon fontos. Legutolsó mondataiban is lényegében a Teremtőről beszél. E kettő között feszül a Biblia egész üzenete, és ez, igen, nem mellékes, ez nagyon-nagyon hangsúlyos szempont. Nem véletlen, hogy így kiélesedik ez az evolúció, meg a teremtés, ugye? Egyértelmű. Tehát itt támad Sátán.
Igen.
És egyébként én azt vettem észre, hogy csak ha korábbi évekre vagy évtizedekre gondolok vissza, a teremtésnek a kérdésköre nem volt ennyire kiélezetten beszédtéma. Most, igen, egyre többen, igen, rádöbbennek arra, hogy mennyire fontos azt megvallani és arról beszélni, hogy igenis létezik a Teremtő Isten, akinek tehát aki ajándékba, igen, adta a világot nekünk, igen, és hogy az ő hatalma mennyire fontos, és ezt most egyre többen és többen ezt fontosnak tartják, mert Istennek a léte az, ami harmóniába tudja összefogni azt a világot, ami most szétesőnek és egyre inkább a káosz felé sodródónak tűnik.
Felé, igen.
Viszont Isten képes arra, hogy újját teremtsen, és képes arra, hogy meg is mentsen.
Igen, igen.
Hagy ajánljak egy folyóiratot, most jelent meg nemrég, most már a második szám is, ez az első, a Creation magazin, ami a Teremtéskutató Társaságnak, világon működő több ezer tudóst összefoglaló társaságnak a lapja. Ebből szemelvényeket és cikkeket választanak, aki rendkívül érdekes témakörében. Tehát igenis, most már a tudományos világ és a tudósok is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de ezáltal nem csökkent a feszültség,
igen,
hanem továbbra is nagyon erőteljes és nagyon durva eszközökkel is támadják már a intelligens tervezőket.
Ezért is hangsúlyoztam, vagy nyomatékosítottam, hogy alázattal. Tehát akár mind a két, tehát akik a teremtés oldalán állnak, igen, és akik az evolúció oldalán állnak, mind a kettőt tisztelni kell. És mind a kettőtől alázat kívántatik meg a másik közösség csoport felé. És én azt hiszem, hogy itt ennél a pontnál érdemes megemlíteni azt is, hogy van egy olyan tévesztés, vagy téves ismeret, vagy értelmezés az emberiségben, hogy a Biblia és a tudomány, a hit és a tudomány, az mintha ellent mondana egymásnak. Szó sincs erről, amit az előbb is említettünk, hogy Isten a teremtő, és ő az, aki az egész természetet is teremtette, és a természetre is úgy tekint a teológia, a filozófia is, mint a kinyilatkoztatásnak az egyik formája. A természet, a tudomány világa, hiszen a biológiát, kémiát, fizikát, csillagászatot kiteremtette magát, mint tudományt, ha nem a matematikát, ha nem maga a Teremtő Isten. De ugyanakkor van egy szóbeli kinyilatkoztatása is, és ez a Biblia, és ezt a kettőt alázattal, tisztelettel kell tanulmányozni, és nem mond ellent egymásnak, mondjuk a hit, az egyház, vagy a teremtés gondolatának a képviselői nem mondanak ellent a tudományosságnak. Sőt,
A helyesen értelmezett.
Tehát épp ezért kell az alázat, hogyha nagyon köszönöm ezt a megfogalmazást, hogyha helyesen értelmezi valaki bármelyik oldalt, akkor csak az alázathoz jut el, ahogy az idézetedben is említetted.
Igen, és hát az uralkodni szó, ami ott van a teremtés történelmében, hogy uralkodjál, ez azt jelenti, hogy ismerd meg a törvényszerűségeit, alkalmazkodj hozzá, fedezd fel, és összhangban élj vele, és természetesen a Biblia nem tudományos szakkönyv, de a kijelentései mögött hatalmas nagy isteni, igen, bölcsesség rejlik, és rengeteg olyan kijelentés van benne, amit például nem is gondolnánk, az egyik legősibb könyvében, Jób könyvében például van egy ilyen, igen, megfogalmazás a 26. fejezetben, hogy ő terjeszti ki az éjszakot az üresség fölé, és függeszti föl a földet a semmiség fölé.
Pontosan, ugye?
Meg a föld kerekségéről beszél, igen, akkor, amikor még fogalmuk se volt, hogy a föld gömbölyű, de hogy a semmiség fölé függeszti
írás.
Föl 4000 éves.
Igen.
Tehát, és igen. Ezek a kijelentések, ezek csak, ez most csak egy volt. De igen. Rengeteg ilyet mondhatnánk, amit persze nem magyarázza meg tudományosan, nem fejti ki a részleteket, de mond valamit,
igen.
De annak aztán van visszhangja.
Van súlya.
Súlya, igen.
Éppen ezért ennél a súlynál, hadd említsem meg, hogy tulajdonképpen Isten úgy tűnik a Szentírásban. Nem tartja fontosnak, hogy ő bizonyítsa, hogy ő a teremtő. Hát, hogyha valaki értelmesen kutatja az életet, a világot, a természetet, akkor előbb-utóbb szembesül azzal a ténnyel, amit az előbb megemlítettünk, hogy az evolúció képviselői is csoportosan, tömegével lényegében arra eljutottak, hogy tervezettség van, de tervezőt azt nincs bátorságuk kijelenteni. Pedig hát azért nem egy logikátlan következtetés.
Igen, Jób könyve 12. fejezetéből, 7. verstől, egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged, a tenger halai is elbeszélik neked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke.
Igen, igen.
Egy példával hagyj illusztráljam. Alaszkai petyes lile. Egy pici kis madár, egy tengerparton mászkáló, pici futkározó kis madár. Jó jellegtelnek tűnik. Lerakja a tojásait Alaszkában, a kicsik kikelnek, és amikor már úgy nagyjából tudnak önállóan élni, ők elrepülnek Hawaii felé a szülők. Ott hagyják a kicsinyeket, és 4000 kilométert repülnek.
Fantasztikus.
Döbbenetes.
Fantasztikus.
4-5 napon keresztül csak repülnek, nem tudnak leszállni, mert nem tudnak úszni és lebegni a vizen. Olyan helyen, ahol nagyon sokszor a csillagokat és a napot felhős időjárást akarja el, és pontosan, ha azt mondják, ha csak egy perccel eltérnének a iránytól, mert a Hawaii szigetcsoport nagyon picike szigetcsoport az óceánnak, már célt évesztenének és elpusztulnának, de pont annyi zsírtartalékot növesztenek, vagy fejlesztenek, amivel pont oda tudnak repülni,
igen.
És megmaradnak és élnek. Hát honnan van ez a program bennük? Magától? Véletlenül? Szelekció révén? Mutációk véletlen sorozata? Igen. Statisztikai törvényekből jön létre? Kérdezd meg csak a madarakat, majd elmondják neked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak ezek
gondolom komexiát? Vissza is repülnek. Ugyanoda.
Hát az nem is kérdés.
És a picik, akik meg ott nőttek fel,
úgy repülnek azok, el, hogy nem látták,
hogy nem mutatta
a
meg a szülő.
Pontosan, van, tehát nem tanult, hanem igen. Ösztönösen beleégetett törvény a lényébe. De hogyan, mind? Elnevezzük ösztönnek, de ezzel nem magyaráztuk meg.
Hát azt az ösztönt is valaki megtervezte, és bele építette a génjeibe, hogy így fogalmazza. Tehát hadd emeljem ki, amit már, vagy forduljunk vissza ahhoz a gondolathoz, amit Attila már megemlítettél, és itt a képernyőre is a tanulmányunk segítségével egy kicsit úgy összefoglaltam, kiemeltem, hogy Isten úgy mutatkozik be, mint aki a világegyetem teremtője, és a személyes teremtőnk is, és személyesen is akar kapcsolatba lenni velünk. Tehát ez mitől nagyon-nagyon érdekes? Amit mi megszoktunk itt a hétköznapi életben, ha mondjuk én egy vállalatnál dolgozom, hát a vezérigazgatóval mikor fogok én találkozni, mint egy egyszerű kisebb részlegen lévő munkás? Hát nagy ritkán. Az ország elnökével. Mikor fogok én találkozni? Mi ezt szoktuk meg a hétköznapi életben, hogy mondjuk a királlyal, hát legfeljebb csak érmen keresztül, vagy képen keresztül találkozunk, de az a Teremtő Isten, aki a világegyetem, nem csak egy cégnek, vagy egy országnak a vezetője, ura, hanem az egész világegyetemnek az ura, ő egy olyan nagyhatalmú és végtelen hatalmú, hogy még a személyes kapcsolatra is odafigyel.
Igen, a Biblia lenyűgöző történeteket és leírásokat tartalmaz arról, hogy milyen fenséges Isten. Jobb könyvében is,
igen.
Zsoltárok
igen.
könyvében, de még nagyon sok helyen. Isten hatalma, minden hatósága. És érdekes módon, ahogy teológusok megfigyelték, az emberek általában két féleképpen közelednek Istenhez. Az egyik az, hogy rácsodálkoznak Isten hatalmára. Ez a mindenhatóság, a fenségessége, természet feletti volta. A másik pedig, amikor szükséghelyzetben vannak. És az, amikor egészen közel érezzük azt, hogy szükségünk van arra, hogy valaki átsegítsen valamilyen helyzeten. És ez az Isten közelsége, kegyelme, szeretete, ez a másik oldal. És mind a kettőt megtaláljuk a Bibliában. És nagyon érdekes az a megfogalmazás, hogy Isten közeliségére, szeretetére már azután tudunk igazából rácsodálkozni, hogyha a fenségességét elismertük.
Pontosan így van, és ez egy nagyon fontos szempont.
Tehát, hogy Isten olyan módon nyilatkoztatja ki magát, amilyen módon szükségünk van nekünk arra, hogy kapcsolódni tudjunk hozzá.
Így van, így van.
Szükségünk van szabadságra. A szabadság Istene, ahol az Úrnak lelkült a szabadság. Szeretnénk fejlődni, gazdagodni, ismereteket szerezni, növekedni. Ő a növekedés Istene.
Így van.
Szükségünk van szeretetre. Isten szeretet. Igen. Szükségünk van arra, hogy Isten képmására alakuljunk, mert vágyunk egy ilyen tökéletes, tiszta, szerető lény után, igen. És azt mondja, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyáján fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozhatunk a Szentlélek ereje által. Szóval Isten pontosan tudja, hogy kik vagyunk, hiszen ő a teremtőnk, és pontosan ismeri az igényeinket is, ezt is mind kielégíti. Tehát egy ámulatból ámulatba esünk, amikor megérjük ezeket az összefüggéseket, hogy személyes Isten, barát, vőlegény, apa, anya, legközelebbi rokon, megváltó, ítélő, fenntartó, a szívverésünket, lélegzetvételünket, neki köszönhetjünk, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk.
Királyként
ő át mindeneknek életet, leheletet és mindent. Hát akkor most mondhatnám, az Isten tisztelet része vagyok, hogy lélegzem. Hogy dobog a szívem, és minden egyes mozdulatomban felfedezhetem, hogy Uram, miattad mozog a kezem, ez nem véletlen.
Ez így van.
Ez nem statisztikai törvény, hanem emögött szeretet van. És ezek a dolgok azok, amik az embert igazán közel vihetik a teremtőhöz, és benne elrejtett életet élhet. És gondoljuk meg, azt mondta Jézus, hogy menj be a te belső szobádba, titkon, csukd be az ajtót, és az atyád, aki titkon van, megfizet néked nyilván. Tehát Isten szeretne velünk egy mély, titokzatosan, belsőséges világba kerülni, és azon keresztül kinyilatkoztatni azt, hogy nekem és neked hozzád személyes üzenetem van, és én titokzatosan elmondom, hogy én szeretlek.
Igen. Kriszti?
Igen, és a Zsoltárokban rengeteg példát találunk arra, hogy mi erre az emberi válasz, vagy mi legyen erre az emberi válasz. Például a 96. Zsoltár azt mondja, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását.
Igen.
A 100. Zsoltár is ugyanezt mondja, a 3. verse, hogy tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk, az ő népe, az ő legelőjének juhai vagyunk.
Igen.
Tehát ez az a válasz, ami önkéntelenül is az ember szívében kialakul akkor, amikor vagy rácsodálkozik, vagy tapasztalja azt, hogy igen, szükségem van valamilyen szinten Istenre, és ő pontosan azt meg tudja adni. És csak még egyet engedjetek meg így a mai nagyon zavaros és félelmet keltő világban, hogy nagyon sok rettenetes dolog történik, amit nem Isten akart. Majd még erre is rátérünk, hogy amikor Isten megteremtette a világot, minden egyes nap után azt mondta, hogy jó.
Így van.
És az egész teremtett világra visszanézve azt mondta, hogy igen, jó. Viszont utána majd beszélünk róla, hogy hogyan romlott el. Tehát azt a sok rosszat, háborút, vérontást, szenvedést nem Isten akarja. De mindezek között is, igenis ma is minden nap megtalálhatjuk benne a biztonságot.
Pontosan.
Megtalálhatjuk benne azt a kapaszkodót, és azt az ígéretet, hogy ő mindent újjáteremt.
Védelmet, reménységet.
Titokzatosan személy szerint ebben a háborús helyzetben is.
Például.
Az embereknek, akik ott szenvednek, a katonáknak,
igen.
Az ínségben lévőknek, személy szerint Istene.
Igen.
Krisztus minden szenvedésünket szenvedte. Ő velük együtt ott van.
Így van
pontosan.
És együtt érez velünk. És neki nem mindegy. Ő nem elnagyolja, nem tömegben gondolkodik, és nem birodalmakban gondolkodik, hanem személyekben gondolkodik. Most is, amikor látjuk a tévében, amikor jönnek a menekültek, és ahogy nekünk is a gyülekezet megnyílik, hogy aludjanak ott, és hogy emberek azt mondják, hogy bejöhetsz az én szobámba, meg... Szóval ezek egy személyes történetek valahol, meg hogy elmennek rokonokhoz, ismerősökhöz, és hogy viszonyul hozzá mondjuk most is az állam, olyan jól látni az embereket, a személyeket, hogy oda mennek, és mi is, akik távolabb vagyunk esetleg, anyagilag segíthetjük, vagy valamiféle együttérzés, és imával, mert napi imánk tárgya az, hogy ez nem mindegy, ezt nem lehet különösen nézni. Itt valamit, valahogy nekünk ebben részt kell vennünk, krisztusi módon.
Így van.
És ahogy említed is, olyan természetes, hogy fizikailag is segítünk, vagy akár anyagilag is segítünk, meg imádságban is segítünk, mert a kettő, hát nem lehet külön választani tulajdonképpen, az nem lehetséges, hogy én csak imádkozom, de semmi anyagi, semmi személyes segítséget nem adok, de a másik sem igazából járható út, hogy csak pénz és csak anyagi, meg személyes segítség, de imádkozni nem imádkozom. Világos, hogy lehet ezt is, meg azt is, csak az a természetes, hogyha én lélekben is, és fizikailag is megteszem azt, amit tehetek, hiszen a szeretet Istene az, aki engem tanácsol ebben, és mutat példát nekem ebben.
Dávid Zsoltára a 23. Zsoltár, amiben megfogalmazza, hogy az Úr az én pásztorom, és a lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Tehát tulajdonképpen ez az a tapasztalat,
pontosan,
amit az ember akkor, amikor végveszélyben van, akkor is ebben találhat erőt és nyugalmat.
És ezt a Zsoltárt pont ezért szoktuk sokat idézni.
És a teremtőnk, az ítélőnk is. Fenntartunk, gondviselünk, ítélőnk, újjáteremtőnk. Tehát a teremtő ott van, és ő tudja azt, hogy egy emberi életnek mikor, milyen fázisában épp hol tart, és hogy tud ott jelen lenni, segíteni, vagy megítélni, vagy aki épp meghal, biztos, hogy Isten nem véletlenszerűen, mert mivel nem a véletlenben hiszünk, hanem ő tudja, hogy mikor, miért engedi meg. És nem nekünk kell ezt intézni, ezt az ügyet, hanem ezt majd ő intézi. Kezei munkáját bízzátok csak rám. És ebben megnyugodhatunk, hogy Isten kezében vannak a dolgok, nem pedig csak úgy alakulnak véletlenül.
És az örök sorsunkat nézi. Tehát nem csak ezt pont a múlandó földi életet, hanem az örökké valóságot veszi.
Ezt azért is fontosnak tartom, amit mondasz, Kriszti, mert ahogy említetted, Attila, hogy ha ne talán valakinek meg is kell halni, de az Isten hatalma nem áll meg ott, hogy jaj, hát szegény meghalt, és akkor most már mindennek vége. Szó sincs erről. Ő ott van, ahogy említetted, a halál helyzetében is velünk, na de azután is azt mondja, hogy semmi gond. Én nekem van hatalmam újjáteremteni téged. De nem csak, hogy újjáteremtelek mondjuk erre a világra megint, nem erről van szó, hanem a megoldott világra. A megoldott életre, ahol már nem lesz szenvedés, nem lesz bűn, nem lesz rosszul értés, vagy félreértés, és a többi. És örök élet van, ahogy említettük. Tehát egy olyan életre fog megteremteni, ami a megoldás, amire igazából eredetileg teremtette Ádámot és Évát, és amit megígér, hogy én ezt a helyzetet vissza fogom nektek hozni, és megoldom ezt az elromlott helyzetet. Egyébként erről az elromlott helyzetről fogunk a következő héten részletesebben beszélni, de most jó, muszáj megemlíteni egy rövid gondolat erejéig.
Amikor például azt a kérdést teszik fel, és tesszük fel, hogy miért hal meg az igaz?
Igen.
Miért hal meg a gyerekek? Miért történik ez a sok szörnyűség? Ábel sorsát kívánnánk-e, vagy Káinét? Káin hosszú ideig élhetett. De távol legyen tőletek Káin útja, mert a veszedelembe visz, mondja be, ugye. És Ábel igaz vére kiállt az égre. Tehát, hogyha nekem választanom kéne, inkább az Ábel sorsát választom, bár lehet, hogy csak mondjuk 15 vagy 18 évig élt, Na de Ábel igaz vére az égre kiált, igaz ember volt, az igaz, akkor az örök ilyet az övé.
És ez nem a mártíromság mondatja belőled, hanem annak a reménysége, annak az ismerete, hogy Ábelnek az élete nem fejeződött be ott, amikor Káin nem nagyon csapta, nem kudarc.
Mert kapcsolatban volt Istennel, jó kapcsolatban így volt Istennel, és ezért várhat a feltámadásra. Igen. Míg a Káin, aki hátat fordított Istennek, ő nem tudjuk, hogy alakult a sorsa, de ennek alapján nem az élet felé visz az útja.
Pontosan.
És Ádám és Éva biztos, hogy fájt nekik, hogy a fiúk meghal.
Hát hogy ne.
Iszonyatos szülői fájdalom, testvérgyilkosság.
Igen.
De Isten mégis valahogy tudta továbbvinni, lett aztán sét, és jöttek Énok, és jöttek a csodálatos példák, és alakult a megváltási terv, mint ahogy a teremtés egyben a megváltásba is torkolik majd bele, ahogy majd látni fogjuk.
És ez nagyon lényeges, talán itt érdemes ezt a tanulmányunk alapján egy megfogalmazott gondolatot kiírtam ide a képernyőre, hogy minden hibátlan és tökéletes volt kezdetben, de később romlott el, amikor a szeretetlenség betört ebbe a világba. Tehát azt feltétlen fontos látnunk, hogy Isten, amikor megteremtette ezt a világegyetemet, és benne ezt a földbolygót is, amikor Ádámot és Évát is megteremtette, akkor még minden hibátlan és jó volt, ahogy említetted, Kriszti, így az első fejezetnek ez a refrénje, hogy és igen jó. És, vagy igen, jó, és aztán a legvégén igen jó. Tehát, hogy ezt látnunk kell, hogy a teremtett ember pár helyzetében, életében nem azzal kezdődött minden, hogy volt jó is, meg volt rossz is. Nem, hanem csak jó volt. Na, ez a nagyon-nagyon fontos információ, és ezt csak a Bibliából tudjuk meg. Na, ezt a részét nem tudjuk meg a természet könyvéből, hogy így fogalmazzak, mert a természet könyvét, ha csak tanulmányozzuk, akkor az jön le nekünk, ami az ázsiai hitvilágban benne van alapvetően, hogy hát van fehér, meg van fekete, van nappal és éjszaka, van jó és rossz, ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Nem. A Biblia azt mondja, hogy nem így volt mindig, mint ahogy most ismerjük, és nem is tudunk elképzelni mást. De Isten megígéri, hogy ez nem volt így mindig, most sajnos így van, de megoldom a helyzetet, és újjáteremtek mindent, és ígérem, hogy nem lesz sohasem még egyszer ugyanez.
A Bertram mester festményén, a 14. századi mesterművén látjuk Jézust, amint teremti az állatokat.
Igen. Most ezt kicsit közelebb hozzák majd.
A képernyőt, hogyha megmutatják.
Igen, és a jobb kezénél ott van egy különleges jelenet, ami engem is megdöbbentett először, hogy egy bárány torkába harap egy farkas. És ez arra utal, hogy a művész rendkívül jól értette, hogy már az éden ott volt elrejtve a megváltás terve, a világ megalapítása óta megöletett a bárány. Tehát utal Jézusra a művész, hogy Isten előrelátó gondoskodásával tudta azt, mert ő mindent tudó, hogy mi fog történni,
és ő
előre egy megváltási tervet készített, és ezáltal a reményt és a szabadulást felkínálta majd Ádámnak és Évának, és rajtuk keresztül nekünk is.
Igen. És aztán így a tulajdonképpen a teremtési leírásnak, az első fejezet gondolatainak, második fejezet gondolatainak a leírása, az eljut a 6. nap után a 7. naphoz. Aminek most csak annyiban érdemes megemlíteni, hogy az igazi célja a 7. napnak pont a teremtőre való felfigyelés.
Igen, itt egy markáns különbség van, ugye a Biblia üzenete az, hogy Isten határozott terv szerint és gyorsan teremtett. És amikor ő szólt, akkor az, amit ő kijelentett, az meglett. Tehát amikor azt mondta, hogy hajtson a föld füvet és maghozó füveket és gyümölcsöket, fákat, akkor egy pillanat alatt kizöldült minden, és nem kellett megvárni a heteket, hónapokat, amíg egy kis rügy megjelent, vagy egy kis fűszál kihajt, hanem egy egészen érett gyümölcsfa megjelent.
Így van.
Egy hegy megjelent. A nap, a hold, a csillagok megjelentek. És a maguk teljes teljességében, és egy pillanat alatt hirtelen teremtett, és amit igen. Isten teremtett, arról azt olvashatjuk, hogy betöltött a jó, hogy az azt jelenti, hogy betöltötte azt a célt, amiért Isten tervezte. És így jutunk el a 6 nap után, ugye a 6. nap a teremtés csúcsa, az embernek a megteremtése, tulajdonképpen az ember számára teremtette meg az egész környezetvilágot lakóhelyül ajándékul Isten, és amikor megteremtette az embert, akivel értelmi szinten, lelki szinten is képes volt kommunikálni, akkor egy külön találkozási napot, a szombatot rendelte el Isten, ami a találkozásnak az örömét, az ünnepet jelöli.
Én azt hiszem, hogy ez az egyik leglényegesebb oldala a 7. napnak, hogy ugye fizikailag az első 6 napon teremtett meg mindent, amit olvasunk a teremtési leírásban. A 7. nap fizikailag nem teremtett semmi újat, még valami pluszt, hanem a lehető legfontosabbat teremtette meg, a teremtővel való személyes kapcsolat. Tartást, a kommunikációt. Az, hogy mi ismerjük meg őt, mert ő ismer minket, de szeretné ismertté tenni önmagát részünkre, akik éppen csak akkor, ha mondjuk Ádám Éva helyzetébe gondolunk bele, valamikor a 6. nap során teremti meg Ádámot, aztán egy kicsivel később Évát, és az első következő teljes nap meg az, amikor már nyugodtan leülhetnek, minden kész, minden igen jó, ünnepelhetünk, és gyertek, ismerjetek meg engem tulajdonképpen, mondja Isten.
Én erre vágynék szombatnapokon, mondjuk délután.
Igen.
Ellen Goodwight is ide erről nagyon sokat.
Igen.
De amikor például Bozsván kimegyünk egy a kőemberhez, egy hegycsúcsra.
Igen, igen.
És azt mondom ott a csapatnak, hogy most mindenki csendesedjen el. Egy perc csend, vagy egy szép zenét beteszek, ne beszélgessünk. Csak nézzük a tájat, és figyeljük meg, hogy mit fedezünk fel.
Igen.
5 perc. És mennyi mindent elmondanak. Észrevettem, hogy a felhő ilyen, a lomb ilyen, a szél, hogy munkálik, mint hullámzik a
madarak,
lombokon. A madarakat, ott egy őzet látta. Magyarul a teremtő való találkozás a műveink keresztül.
A műveink keresztül.
Az ige értelmezésén keresztül, és én nagyon sokszor megfigyeltem, hogy kimegyünk a természetbe, esetleg sétálunk, beszélgetünk, nagyon jó, személyes kapcsolat, semmi probléma, de időnként álljunk meg, és a teremtőről, a természeten keresztül elmélkedjünk, beszéljünk. Ezért írtam azokat a könyveket is.
Igen.
Nem öncélúan, én rendkívüli módon élveztem, hogy a Bibliának a fákról, a füvekről, a hegyekről, az állatokról, a völgyekről, a vízről, a tengerről, és sorolhatnám a végtelen témák sokaságát, üzenete van, és ezek személyes üzenetek, és ezek nem ilyen elméleti dolgok, hanem kézzelfogható, megtapasztalható valóság, mert a szépség az érzékelhető, és tulajdonképpen boldogítani akar bennünket Isten azzal, hogy mi szemléljük az ő világát. Mert a szemlélés által alakulunk át, és részesülünk abból a hatalomból, amiben bennünket is akar Isten részesíteni, a kreativitásból.
Pontosan, nagyon jó. Csak egy rövid mondatot, mielőtt Kriszti szólalnál, hogy pont ez az, ami nekem gazdagító a teremtés értelmezésben, és hiányzik az evolúciós értelme, ez a személyesség, ahol teljesen véletlennek ki vagyok téve, és bizonytalan minden, és de a teremtés oldaláról nézve viszont személyes kapcsolat a teremtővel.
Így az emberi kapcsolatokra vonatkoztatva szokták mondani, hogy milyen fontos a minőségi időtöltés. Hogy akár egy férj-feleség életében hiába találkoznak, vagy akár sokat vannak együtt, de fontos, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor csak egymásra koncentrálnak. Hallunk arról is, hogy olyan megdöbbentő felméréseket végeztek néhány évvel ezelőtt, hogy a szülő-gyerek kapcsolatában minőségi időtöltés talán csak 7 perc, egy nap. És van, ahol még annyi sem. ahol úgy, és ennek az lesz a következménye, hogy eltávolodnak egymástól azok, akik egy családnak a legszorosabb emberi közösségnek a tagjai.
Igen.
És tulajdonképpen ez a helyzet Istennel kapcsolatban is. Sokan kérdezik, hogy ugyan mi szükség van arra, hogy bármikor találkozhatunk Istennel. De ez éppen úgy, tehát emberi vonatkozásban bármikor találkozhatunk egymással, amikor arról beszélünk, hogy hova kell menni, bevásárolni, mit kell takarítani, vagy persze, főzni, vagy milyen feladatokat kell elintézni, az nem ugyanaz, mint amikor igen, minőségi időt tudunk egymással tölteni. Mm-hmm. És Isten azt várja, hogy olyan időt töltsünk egymással mm-hmm. vele, amikor feltöltődünk. Bizony. És ez a szombat.
Így van,
Jézus, hogy élt minden nap? Az Úristen bős nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Mm-hmm. És az Úristen megnyitott a fülemet, és én nem voltam engedetlen. Hátra nem fordultam. Tehát Jézus így kezdte a napot, Ézsaiás könyve 50. fejezetében, hogy ő csendben volt, hallgatta az atyát.
Így van, így van.
És nekünk is a természetben is, vagy az ige előtt is elcsendesedni. Nem csak mindig mi nyüzsögjünk, hanem hadd nyüzsögjön az Isten, és az életünkben és a lelkünkben.
De valóban én kiírtam magamnak itt erre az oldalra, itt a 9. oldalra a tanulmányunkban, hogy a szombat az azt jelenti, hogy frissítés, felfrissülés, hogy megújulás, hogy tanulás. Tehát az nem csak egyszerűen fizikai nyugalom, fekvés, szunyókálás. Nem ezzel azonos. Ez egy abszolút félreértése, vagy félremagyarázása ennek a 7. napi nyugalomnap értelmezésének. Az egy nagyon intenzív, bensőséges, elmélyült tanulás. Világértelmezés, Isten értelm, önmagam megértéséhez fontos. Mind a igen, ketten.
Bocsánat, csak annyit, hogy a teremtési beszámolóban olvashatunk arról, hogy a 6 nap után Isten megnyugodott, és a 7. napot a teremtés emlékére megszentelte, igen, tehát különös igen, áldást adott rá. Viszont a bűneset után az újjáteremtésnek, a szabadításnak is az emléke, tehát az ünnepe a szombat.
Uh-huh. Viszont volt egy ilyen szombatunk kint, a vőszerint gyülekezettel kimentünk az alsó, felsőstől nem messze volt egy ilyen kőszínház az erdőbe elrejtve, és ott leültünk és beszélgettünk, és megkérdeztem, hogy szerintetek mit üzen a fű? A fa, a virág, gyerekek is ott voltak. Elkezdtünk beszélgetni, izgalmas, kedves beszélgetés alakult ki, és az egyik legszebb szombatunkra emlékszünk, amikor kint voltunk délután a természetben, kirándultunk, sétáltunk, beszélgettünk, sok szépet láttunk. Élmény volt kint is leülni, és elővenni az igét. Egy-egy verset elmondani, elcsendesedni, imádkozni. Ezek olyan ünnepnapok.
Hát,
és hány minden szombatunkban lehet ilyen ünnepi perc, ünnepi együttlét, közösségi élmény is, és személyes élmény is lehet.
Igen. Már csak alig van egy jó 2 percünk, de van egy nagyon-nagyon lényeges szempont még, amit semmiképpen nem szeretnék elhagyni, amikor a Szentírás azt fogalmazza meg, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett meg bennünket. Ehhez itt talán kiírtam egy a 10. oldalról, vagyis hát a Ellen White Előtted az életnevelés című könyv 10. oldaláról, egy gondolat, ez a tanulmányunkban, szintén a 10. oldalon van. Tehát, hogy amikor Ádám kikerül teremtője kezéből, fizikai, szellemi és lelki alkatában magán viselte alkotójának képmását. Beszéltünk már a szabad akaratról, de itt én azt érzem, hogy ugye a növény is egy élő lény. A bárány is, farkas is egy élő lény. De az ember annyiban más, hogy mi nekünk van döntésképességünk, szabad akarati, választási tulajdonságunk vagy lehetőségünk, és mi dönthetünk a fejlődésünkről, vagy bármilyen, hogy milyen irányba haladjon az életünk. Erről nekünk, ezt jelenti ez az istenképűség, hogy mi ennyiben vagyunk mások, mint a növényzet és az állatvilág, a madárvilág, vagy a halak világa, hogy mi nekünk van döntési lehetőségünk, és ilyen szempontból ez egy rendkívül lényeges üzenete ennek a bibliai kifejezésnek, hogy Isten képére és hasonlatosságára.
És egyenlővé teremtette Isten a férfit és a nőt.
Így van, így van. Ez egy nagyon-nagyon rendkívül modern, rendkívül mai.
De és ez a teremtéstől kezdve így van.
A teremtés óta
csak
így mai. Csak
a bűneset változtatott az ideális viszonyokon.
Meg ahogy említetted ezt a mai fontos szót, progresszív. Hát már a teremtés óta tulajdonképpen a Biblia több ezer éves leírása óta progresszív, hogy a férfi és a nő teljesen egyenlő.
Jézusen különböztette meg, amikor idézte Máté evangéliumában, férfi és nővé teremtette.
Hát muszáj abba hagynunk a gondolatot, és én remélem, hogy a következő alkalommal is, ahogy említettem, a bűneset kérdéséről is fogunk beszélni. Köszönöm mostani beszélgetéseteket, és köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet, a közös gondolkozást, ahogy szoktam ezt említeni, és várom önöket vissza a következő héten is. Viszontlátásra!